Áldás békességet, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai estén is. Örülök, hogy sokan velünk tartottak ezen a héten. Énekeljük el most már mind a három versét ennek az énekünknek. Jézus néked megbocsát, vére törölmény bűnt hibát. Akkor énekeljük ezt az énekünket.
Jézus néked megbocsát, vére töröl bűnt imád. Ha meghallod ő előtte, őszintén és igazán, hiszen érted szenvedett, nagyon-nagyon szeretett. Szánja kéri végén bűnös életet. Jézus ne áll, mi olyan régen vár. Mire vársz, hisz oly rövid földi életed? Mi lesz, ha a kegyelmet így elveszted? Ha az Úr Jézus veled jó kézzel vesz életed, nem bánod meg soha se, hogy néki adtad szívedet. Boldogan megvalhatod, velünk együtt mondhatod. Jézus enyém, én meg az ővé vagyok. Jézusre hát olyan régen vár. Miért nem nyílik szíveden az ár? Mire vársz, hisz oly rövid földi életed? Mi lesz, ha a kegyelmet így elveszted? Imádságunk hozzá száll, Jézus drága nagy király. Legyen urrá minden szíven, teljesen és igazán. Szeresd egész lelkeddel, és soha se engedd el. Szeresd egyre jobban őt, hitülem el. Jézus leáll, olyan régen vár. Nézd meg tényleg szíveden az ár, mire vársz, hisz oly rövid földi életed. Mi lesz, ha a kegyelmet így elveszted?
Gyertek, most csendesedjünk el, és kérjük Isten áldását erre a mai estére is, hogy valóban nyissa meg a szívünket, az értelmünket, hogy megértsük, meghalljuk mindazt, amit ő szeretne nekünk mondani, az ő igéjén keresztül imádkozzunk. Mennyi Atyánk, szeretnénk megköszönni neked azt, hogy engedtél bennünket ezeken az estéken belehallgatni abba az évezredes beszélgetésbe, amit folytattál a te népeddel. Hálásak vagyunk neked azért, hogy ezeken az estéken, miközben hallgattuk ezt a beszélgetést, közben velünk is szerettél volna beszélni, és beszéltél is. Mindarról, ami bennünket érint, így szeretnénk kérni arra téged, hogy ezen az estén is szólíts meg bennünket, taníts bennünket. És ne engedd azt, hogy úgy menjünk el, hogy nem viszünk el valamit magunkkal erről a hétről. Ne engedd azt, hogy egy olyan alkalom legyen ez is, ami sok-sok volt már az életünkben, amikor kivipáltuk, itt voltunk, eljöttünk, részt vettünk rajta, és talán néhány órával később már nem nagyon emlékeztünk arra, amit elmondtál nekünk. Hadd legyen ez az este életmegváltoztató pillanattá az életünkben, amikor rád találunk, és te ránk találhatsz, és együtt örülhetünk annak a csodának, amit az új élet jelent, amit benned ajándékba kapunk. Amen. Kedves testvérek, Malakiás könyvének a végét szeretném elolvasni, a 3. fejezetnek a 13. versétől egészen a fejezetnek a végéig. Tehát olvassuk együtt Isten igét, a Malakiás könyvének a 3. fejezetének a 13. versétől a 24. versig, ahonnan is így szól hozzánk Isten igéje. Vakmerően beszéltek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni, mi haszna, hogy teljesítettük, amit elrendelt, és hogy gyászba jártunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldognak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt és meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékeztetőül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Az én tulajdonommá lesznek, mondta a seregek ura. Azon a napon, amelyet elhozok, könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Istent tisztelő és az őt nem tisztelők között. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence. Olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pejva, és elégeti őket az eljövendő nap, mondja a seregek ura. Nem marad sem gyökerük, sem águk. Fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a hízlalóból kiszabadult borjak. Úgy szétapossátok a gonoszokat, hogy porrá lesznek talpatok alatt azon a napon, amelyet elhozok, mondja a seregek ura. Gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket általa parancsoltam egész Izraelnek a Hóreben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Amen. Nem tudom, kedves testvérek, hogy ki volt az közülünk, aki látta azt a filmet, aminek az a címe, hogy Isten a vádlottak padján. Ha nem láttátok még, akkor szíves szeretettel ajánlom mindannyiótoknak, mert egy nagyon izgalmas és érdekes film. Valamikor 1943-ban játszódik ez a film Auschwitzban, egy barakban, ahol az emberek arra készülnek és azt várják, hogy ki az, akit közülük ki fognak választani arra, hogy aztán a gázkamrába vigyék. Nem ettől izgalmas ez a történet, hanem attól, amiről szól valójában ez a film. Ott a halálnak az árnyékában ezek az emberek egy szabályos tárgyalást rendeznek. Egy szabályos tárgyalást, amelynek van bírója, van védője, van vádlója, és van vádlottja is. És a vádlott, akit ők a vádlottak padjára ültetnek ebben a filmben, és ebben a tárgyalás, ez az egész tárgyalás erről szól, az Isten. Az Istent ültetik ezek az emberek ott a halál árnyékában a vádlottak padjára. Azért, és egyetlen dolgot kutatnak és keresnek együtt, és az egész film erről szól, hogy vajon az Isten jóságos, igazságos Isten, ahogyan ők addig ismerték, vagy pedig az Isten egy gonosz Isten. Az egész tárgyalás és az egész film erről szól, egy nagyon izgalmas dolog. És valamikor a vége felé A rabbi, aki szintén ott raboskodik, oda feláll és végigvezeti Izraelnek a történetét, végigveszi fejezetről fejezetre Izraelnek a történetét, és a végén azt mondja, hogy az Isten nem jóságos Isten, ez a konklúziója, ez az összefoglalása mindannak, amit elmond, hogy az Isten nem jóságos Isten, csak eddig a mi oldalunkon állt. Ez ennek a történetnek gyakorlatilag a vége, de ennek helyére érdemes végignézni ezt a filmet, még ha le is lőttem a végét ennek a filmnek, de nagyon megdöbbentő, ahogy az ember a vádlottak padjára ülteti a Teremtő, mindenható Istent, és ő mondja, és ő határozza meg azt, hogy az Isten jóságos vagy igazságos Istene. De ha belegondoltok, kedves testvérek, én azt gondolom, hogy az emberiség történetében mindazok az emberek, akik mélységeket jártak, tragédiákat értek meg, akik nehéz helyzetbe kerültek, mindig ugyanezt a kérdést tették és teszik fel, amit ezek az emberek is feltesznek ebben a filmben, hogy vajon az Isten egy jóságos Istene, aki szerethető. És mivel közeledünk a reformáció ünnepéhez, Luther Mártonnak is ez volt a nagy-nagy kérdése. Ezt tette fel, ezt kutatta életének a kezdetén, vagy fiatal korában, hogy van-e egy olyan Isten, aki irgalmas Isten, mert ő szeretett volna találkozni ezzel az irgalmas Istennel, és valahogy így mondja, hogy van-e egy olyan irgalmas Isten, akit szerethetek, és aki engem szeret. És egészen addig, amíg nem vette kezébe a Szentírást, amíg nem kezdte el olvasni Jézusnak a történetét, milyen érdekes, hogy valaki lehetett úgy szerzetes, hogy nem vette kezébe a Bibliát abban az időben, de ez így volt. Nem a Bibliával foglalkoztak, bár akkor nem tudom, mivel foglalkoztak, mindegy, zárójel bezárva. A lényeg, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy az Isten jóságos Istene, akit szerethetünk. Ez egy fontos kérdés. És a református énekeskönyvben is van egy ének, amelyben talán ez a gondolat szólal meg, nem is nagyon szeretem így énekelni egyébként, ahogy le van írva, mert így olvassuk, hogy azt bünteti, kit szeret, másképp ő nem is tehet. Valóban ilyen az Isten, aki szereti büntetni azokat, akik szeretik őt? Szereti őket megalázni, nehéz helyzetbe hozni, megverni, átokkal sújtani, akik közelednek hozzá? Ilyen az Isten. Jézus korában a zsidó emberek így tekintettek Istenre. Nem ismerték úgy, mint szerető atyát, hanem egy ilyen félelmetes, megközelíthetetlen Isten volt előttük, aki, ha valamit elront az ember, akkor jön és jó megbünteti az embert, jó lesújt rá, alig várja már, alig az a régi pedellus, ugye, aki így előttünk van, talán ennek a pedellusnak a képe, aki alig várja, hogy valami rossz, vagy egy szadista pedellus, aki alig várja, hogy valami rosszat tegyen az ember, és mehessen, és adhasson egy körmöst, vagy ráhúzhasson a szegény diáknak a fejére valamit. Ilyen az Isten, bocsánat, hogy így fogalmazok, egy ilyen szadista, aki alig várja, hogy valamit rosszul csináljunk, és akkor megbüntethet bennünket. Malakiás próféta idejében, amikor az emberek még nem a politikáról, meg nem a kormányról beszélgettek egymással, vagy mondjuk a fiatalok nem az éjjel-nappal Budapesttel foglalkoztak, hogy mi történik ebben a műsorban, vagy nem a nagy magyar celebeknek a nagy hőstetteivel volt tele a sajtó, hanem a közbeszédben az emberek Istenről beszélgettek egymással. A zsidó emberek is ebben a fejezetben is, ennek a fejezetnek a végén is, ahogyan abban a filmben a vádlottak padjára ültetik az Istent, és a következőt mondják, hiába való az Istennek szolgálni, mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt, inkább kevélyeket tartjuk boldognak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Malakiás könyvének a végéhez közeledve, amikor már sok mindent megismertünk ebből a párbeszédből, amit Isten az ő népével folytat, szinte megdöbbentő hallani ezeket a szavakat, amikor a nép odaülteti az Istent a vádlottak padjára, és azt mondja, hogy nem érdemes az Istent szolgálni. Mert azoknak van jó dolguk, akik nem szeretik az Istent, mert az Isten egy igazságtalan, gonosz Isten, aki azokat bünteti, akiket szeret. És talán még, és nagyon remélem, hogy így van, hogy eszetekbe jut mindaz, amit a héten hallottunk Izrael népének az életéből, a hétköznapjaiból, hogy hogyan lopták meg az Istent az áldozatokkal, hogy hogyan és miképpen vetették meg az Istennek a személyét, hogy mennyire kiüresedett az Isten tisztelet, és akkor az ember azt kérdezi, hogy hogy van ez? Hát ezek az emberek kérdezik meg az Istent arról, hogy ő igazságos és jóságos Isten. Hogy ezek az emberek, akik megvetik az Istent, akik az egész életükkel ellentmondanak annak, hogy ők az Istenhez tartoznak, ezek az emberek azok, akik aztán a vádlottak padjára ültetik az Istent, és számon kérik rajta az ő igazságát és az ő szeretetét. Soha nem felejtem azt, hogy amikor még teológus voltam, 4-5 éves koromban, egy Budapesten egy öreg otthonba jártunk együtt beszélgetni a nénikkel, próbáltuk nekik Isten örömhírét, üzenetét elmondani. És persze ilyenkor óhatatlanul, de szoros kapcsolat alakult ki egy-egy nénivel, egy-egy bácsival, aki ott lakott az öreg otthonban, és mindenki elmesélte a maga történetét. Mert mindenkinek volt egy története. A rokonairól, a fiáról, a lányáról, az unokáiról, a családjáról, a férjéről, a feleségéről. És mindegyik elmesélte, hogy mennyire szeretetlenek vele azok, akik nem látogatják, akik nem keresik őt, akik bedugták őt ebbe az öreg otthonba. És aztán nagyon döbbenetes volt, amikor az ember meghallgatta a másik oldalt is. Mert jöttek a rokonok, jöttek az unokák, jött a férj, jött a feleség, jöttek a gondozók, akik ott voltak velük, és mindenki elmesélte a történetnek a másik oldalát. És tudjátok, az volt a döbbenetes, amikor az ember azzal szembesült, hogy voltak sokan, akik nem véletlenül kerültek oda, ahova kerültek. Hogy nem véletlenül nem látogatják őket. Nem véletlen az, hogy bekerültek az öreg otthonba, és nem csak az egészségi állapotuk miatt. És meg kell mondanom azt, hogy nagyon sokszor, vagy volt úgy, amikor azt mondtam, hogy mennyire szomorú, hogy ez az ember nem vesz észre, hogy mindaz, ami vele történt, az azért történt, mert ő olyan volt, amilyen. Ugye van egy ilyen mondásunk, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. És ebben is sok igazság van, ezekben mondásokban és szólásokban sok igazság van. Hogy nem véletlen, hogy ezek az emberek oda jutottak, ahova kerültek, és hogy nem látogatják őket, mert amikor meglátogatták, akkor semmi más nem csinál, csak szitták a családot. Végre eljött a lányuk, vagy eljött a gyerekük, vagy eljött az unokájuk, és akkor vég nélkül tudták mondani, hogy ilyen rosszak vagytok, olyan rosszak vagytok, ti milyen izék vagytok, te megint mit hoztatok nekem, és nem akarom sorolni tovább. Úgy vágták a vádakat az őket látogató szeretteiknek a fejéhez. Hát persze, hogy idő után az ember azt mondja, hogy hát akkor minek jöjjek be, hogyha csak ezt kapom. Az ember nagyon sokszor teljesen vak arra, hogy ő mit csinál az életében. Nagyon megdöbbentő, hogy mennyire vakok tudunk lenni. És milyen sokszor tudjuk szívni a környezetünket, meg a körülöttünk élő embereket, hogy azért jutottunk oda, meg azért kerültünk oda, és azért vagyunk boldogtalanok, mert olyan gonoszak körülöttünk az emberek. Ugye van az ének is, hogy ez a nóta, bizonyára mindannyian ismerjük, hogy mások vittek rossz utakra engem. Ebben is benne van az, hogy ó, hát mi nem vagyunk rosszak. Mások követnek ellenünk mindig mindent el, és azért kerülünk oda, ahová kerülünk. Nem tudom, hogy közületek ki volt az, aki olvasta Kertész Imre, a Nobel-díjas írónak, magyar írónak a Sorstalanság című könyvét. Lehet, hogy közületek többen inkább filmen látták. És ebben a filmben is nagyon megdöbbentő dolog az, hogy ennek a filmnek az egyik jelenetében a főszereplő Köves Gyurit leülteti a nagybátyja, a nagybácsikája Lajos bácsi, hogy beszélgessen egy kicsit vele a zsidók történetéről, és arról beszél ennek a fiatalembernek, hogy immár ő is a nagy zsidó sorsnak a részesévé lett, és akkor a fiatalember visszakérdez, amikor hallja, hogy Lajos bácsi beszél neki arról, hogy mennyi üldözés volt, és üldözéssel volt tele Izraelnek a története, hogy mennyiszer kellett menekülniük, mennyi nehézségen kellett keresztül menni, és akkor ez a fiatal Gyuri megkérdezi a nagybácsit, hogy akkor hol van a szerető Isten? Mire a nagybácsi, aki egyébként Hauman Péter alakította a filmben, és szerintem hihetetlenül zseniálisan játszotta ezt a bácsit, azt mondja, hogy idézzem pontosan, mert mindezt az Isten mérte ránk, korábbi bűneink és engedetlenségeink miatt, és kegyelmet is csak tőle várhatunk. De nagyon-nagyon komoly mondat és összefoglalása egy nép történetének, hogy mi engedetlenek vagyunk az Istennel szemben, de az Isten mégis kegyelmes hozzánk, és kegyelmes akar lenni hozzánk. Valóban így van, és jól gondoljuk azt, hogy az Isten nem egy jóságos Isten, hogy nem egy igazságos Isten. Nem inkább arról szól az egész történet, hogy mi nem látjuk magunkat annak, akik mi valójában vagyunk? Nem az Isten rossz, és nem az Isten gonosz, hanem mi nem vagyunk a helyünkön. Valami velünk nincsen rendben. Lehet, hogy le kellene vennünk a saját magunkról alkotott jóságnak a szemüvegét a szemünkről, hogy egyszer annak lássuk magunkat, akik mi valójában vagyunk. Mint ahogy Izrael is jónak gondolta magát, és az Istent látta rossznak. Na de térjünk vissza a malakiási szakaszhoz. A zsidó nép tagjai tehát arról beszélgetnek egymással, hogy az Isten igazságtalan, az Isten nem szerethető, mert ő azokat szereti, akik az ellenségei, és azokat bünteti meg, akik pedig szolgálni akarják őt. És akkor azt olvassuk, szerintem nagyon-nagyon érdekes, hogy az Isten belehallgat ebbe a beszélgetésbe, hogy ott van, jelen van, és hallgatja, így olvassuk konkrétan, hogy az Isten hallja, amit Izrael fiai egymás között sútyorognak, és beszélnek. És felteszi a kérdést, hogy, vagy pontosabban megállapítja, hogy ti vakmerően beszéltek ellenem, mondja az Úr. Hogy kiderül, hogy amiről az emberek egymás között beszélgettek, ami végigfutott az agyukon, azt az Isten pontosan érti és pontosan látja. Egy amerikai lelkipásztor nagyon találóan mondta azt, hogy az élet olyan, mint egy nagy színű előadás. Shakespearehez, ugye Shakespeare is ezt mondta, hogy az élet olyan, mint egy nagy színház, és színész benne minden férfi és nő, és ez az amerikai lelkész is erről beszélt, hogy valóban olyan az életünk, mint egy nagy színű előadás. Hogy ott vagyunk fenn a színpadon, beszélgetünk egymással, éljük az életünket, elmegyünk a munkába, és zajlik az életünknek a színdarabja, és az Isten ott ül, azt mondta ez a lelkipásztor, hogy ott ül az Isten a színházunk, a mi előadásunknak az első sorába, és tanulja minden beszélgetésünknek, tanulja minden gondolatunknak, tanulja mindannak, ami az életünk színpadán történik. És még azt is mondja ez a lelkipásztor az igehirdetésének a végén, hogy az Isten az egyetlen olyan szereplője ennek a történetnek, aki minden szóra és minden gondolatra emlékszik, ami elhangzik fönt a színpadon. Mert mondjuk ki őszintén, kedves testvérek, hogy mi elfelejtjük. Kimondjuk a szavainkat, és rögtön elfelejtjük őket. És már nem is emlékszünk arra, hogy mondtunk egy bántó szót valakinek, vagy odavágtunk valamit, már el is felejtjük a következő pillanatban, mert valami egészen máshol jár már az agyunk. Nem tudom, kedves testvérem, hogy belegondoltál-e már abba, hogy mit jelent az, hogy az Isten mindent lát és mindent hall. Olyan ez, mint egy ilyen nagy számítógépes adatbank, ahol milliárd szám sorakoznak rólunk az információk, meg a kis videók, meg a kis történetek, az információk, és ebben a nagy számítógépes adatbankban különböző mappák vannak, amelyek ilyen feliratokkal bírnak, hogy a barátaim, az emberek, akiket szerettem, vagy akiket gyűlölök, vagy találunk ott olyan mappát, hogy viccek, amelyeken nevettem, vagy ilyenek, hogy könyvek, amiket elolvastam, vagy dolgok, amire rákerestem a neten, oldalak, amiket meglátogattam, műsorok és filmek, amelyeket megnéztem, vagy amik súlyosabbak, mondatok, amelyeket dühömben mondtam ki. Vagy van olyan mappa is ott, hogy ahogyan másokkal bántam. Aztán van egy ilyen mappa, amit talán a leginkább gyűlölünk, hogy titkaim, amelyeket szégyellek megosztani másokkal. Belegondoltál már abban, hogy milyen lenne az, ha egyszer csak így elénk tárulna ez a hatalmas információs bank, és egyszerre ott látnád feketén-fehéren azt, aki vagy. Én azt gondolom, kedves testvérek, belegondolva ebbe a dologba, hogy nagyon más képet kapnék magamról, hogyha láthatnám a teljes tárát annak, aki vagyok. Mert egészen más él saját magamról magamban. Egészen máshogy látjuk magunkat, mint ahogy az Isten lát. aki mindent tud rólunk. Mindent. Ugye milyen sokszor van az, hogy amikor itt a lelkipásztor a szószéken vagy a gyülekezetben elmondja, hogy kedves testvérek, mi bűnösek vagyunk, és itt ülünk, és mindannyian bólogatunk, hogy igen, szörnyű, tényleg mindannyian borzasztóan bűnösek vagyunk, és elveszettek vagyunk, és megérdemeljük a büntetésünket. Majd kimegyünk, elmegyünk 2 centit a templomajtótól, és ugyanezt a templomajtóban mondja nekünk valaki, hogy hát hallott-e, egy nagy hazug figura vagy ám, és akkor elmondja, hogy ezt, és kikérjük magunknak, mi, hát mi nem vagyunk hazugok, nem mondjon már ilyet, milyen jogon mondja valaki ezt rólunk. Itt bent bólogattunk, 5 centivel a templomajtótól pedig kikérjük magunknak, és elkezdünk magyarázkodni. Elkezdjük mondani azt, hogy nem mi, hanem a feleségünk, a férjünk, a gyerekünk, a főnökünk, a nem tudom kicsodánk, mi nem. Pedig olyanok vagyunk, amilyennek magunkat talán nem ismerjük gondolni. Sok minden van, amit elrejtünk egymás elől. Sok minden van. És az életünk az Isten előtt egy nyitott könyv. Nem véletlen, hogy Dávid az egyik zsoltárában azt mondja, hová menjek lelked elől, orcád elől, hova fussak. Mert nem lehet elbújni az Isten elől. Menekelhetünk egy életen át az igazság elől, megpróbálhatunk elrejtőzni, magyarázkodni, kínosan ügyelni arra, hogy nehogy lelepleződjünk, vagy valaki megtudja a titkainkat, amelyeket elrejtünk. El lehet temetni nagyon mélyre a múltunkat, és a múltunkból mindazt, amit szégyellünk, amit nem merünk vállalni. És tehetünk úgy, hogy ezek meg se történtek gyakorlatilag az életünkben, de 2 dolgot nem szabad elfelejtenünk. Az egyik dolog, hogy a titkok és a hazugságok azok mérgezik az életünket, és mérgezik az emberi kapcsolatainkat is, és tönkreteszik. A titkok tönkreteszik a kapcsolatainkat. És a másik dolog, ami ennél sokkal, de sokkal súlyosabb az az, hogy elfelejtjük azt, amit Malakiás korában is elfelejtettek az emberek, hogy eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence, olyan lesz minden kevés és minden gonosztevő, mint a polyva, és elégeti őket az eljövendő nap, mondja a seregek ura. Nem marad sem gyökerük, sem águk. Mert kedves testvérek, beszéljünk erről is, hogy el fog jönni majd a számonkérés napja. Bárhogyan is vélekednek erről az emberek, és bárhogyan is gondolkodnak ma az emberek erről az utolsó napról, amikor mindannyiunknak meg kell majd állnunk az Isten ítélőszéke előtt, amelyről így beszél a Szentírás, és sokszor beszél így a Szentírás, hogy a nagy nap, az Úrnak a napja, és beszél így is, hogy a félelmetes nap, mert ez egy félelmetes nap lesz, még azoknak is, akik szeretik az Istent, még azoknak is, akik napi kapcsolatban voltak az Istennel, ez egy félelmetes nap lesz. Mert meg fogjuk önmagunkat látni annak, akik valójában vagyunk, akiknek soha nem láttuk önmagunkat, vagy talán inkább így kellene mondanom, nem akartuk önmagunkat látni sohasem. Amikor lelepleződünk, amikor nem lehet majd magyarázkodni, mert ott lesz előttünk feketén-fehéren az, hogy kik vagyunk. És jaj annak az embernek, aki ezen a földön mindig meg akarta úszni, hogy vállalja az igazságot, vállalja a valóságot. Mert ha eljön ez a nap, akkor már nem tudok változtatni. Akkor majd nem lehet újra kezdeni, nem lehet megbánni, nem lehet bocsánatot kérni. Akkor véglegesen pont kerül az életünkre. És hogy mikor jön ez a pillanat az életünkben? Lehet azt mondani, hogy hát egyszer majd valamikor sokára. Nem. Amikor itt utolsó dobban a szíved, amikor az utolsó lehelleted elhagyja a tüdődet, abban a pillanatban ez az egész megtörténik. Oda kerülsz az Isten elé, és elkezded önmagadat látni, és már nem lehet visszakozni, hogy Uram, én akkor nem így akartam, meg bocsánat, mert ott már nem lesz bocsánat. Ma még van rá lehetőség. Nem véletlenül sürget bennünket az Isten igéje, hogy ma, ha az Úr szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ma, itt ebben az igében ezen is hangsúly van. Emlékszem, amikor először kezembe vettem Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelét, akkor végtelenül megdöbbentett az, hogy Pál hogyan beszél az emberről. Hagy olvassak fel nektek egy részt belőle. Nincsen igaz embered sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak. Kígyó méreg az ajkukon, szájukkal, átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. És annyira megrendítő volt olvasni, emlékszem, hogy mennyire megrendítő volt olvasni ezeket a szavakat, mert nem arra gondoltam, hogy hát igen, ilyen Lajos bácsi a szomszédban, meg nem arra gondoltam, hogy ilyen Marcsi néni az első emeleten a 12-es ajtó mögött, meg nem arra gondoltam, hogy ilyenek az osztálytársaim, akikkel egy iskolába járok, hanem teljesen világosan azt értettem meg, hogy ez én vagyok, ezt rólam mondja a Szentírás, hogy a békesség útját nem ismerem, és tényleg így van, nem ismerem a békességnek az útját, mert megvetem az Istent, mert nem akarok az Istennel együtt járni, hogy ilyennek lát engem az Isten, és ez annyira megdöbbentő volt, mint ha belenéztem volna egy tükörbe, egy olyan tükörbe, ami a valóságot mutatja. Nem azt mutatja, amit én látni akarok, hanem azt mutatja, aki én vagyok. És legszívesebben tiltakoztam volna, hogy nem vagyok ilyen, Uram, én nem vagyok ilyen, én jó ember vagyok. Én nem gyilkoltam meg soha senkit, én nem bántottam senkit, és amikor kimondtam ezt a szót, hogy én nem bántottam semmit, egyszerűen elkezdtek eszembe jutni. Az Isten lelke elkezdte eszembe juttatni a dolgokat, és eszembe juttatta, ugye már meséltem nektek azt, hogy hogyan vertem át a szüleimet. Hogy hogyan vertem át a szüleimet. Aztán eszembe jutott egy emlékem, amikor még gyerek voltam, és olimpiásat játszottunk az unokatestvéreinkkel, és én borzasztóan nem tudtam veszteni. Nem voltam képes arra, hogy ne én legyek az első. És hogyha nem én voltam az első, akkor olyan hihetetlen gyilkos indulatok voltak bennem, hogy egyszer megfogtam egy ilyen 5 kilós vasgolyót, egy ilyen súlygolyót, és hozzá akartam vágni az unokatestvéremhez, mert ő messzebbre dobta el ezt a golyót, mint én. És hogyha ő nem ugrik félre, akkor meggyilkolom a saját unokatestvéremet. És eszembe jutottak ezek a gondolatok, és arra jutottam, hogy mi, hogy te nem nincsenek benne gyilkos indulatok, dehogy nem. Elég egy kellemetlen ember a környezetemben, és már ott van bennem az a gyilkos indulat, hogy legszívesebben megfojtanám egy kanál vízbe azt, aki meghazudtol engem, vagy aki rosszat mond rólam. Ugye ti is ismeritek ezeket az érzéseket, amelyek ott vannak az emberben nagyon sokszor. Mi jó emberek vagyunk, persze, nem tudnánk senkit meggyilkolni. Csak hogy a gyilkosok sem úgy kezdik el a pályafutásukat, hogy döbbenetes azt látni, hogy az Isten milyennek lát bennünket. Lehet vitatkoznod az Isten véleményével, és bárki vitatkozhat az Istennel, és tagadhatja az igazságot és a valóságot. De az Istennek igaza van, nincsen közöttünk senki, aki azt mondhatna magáról, hogy én igaz ember vagyok. De ha ez így van, akkor hogyan menekülhetünk meg? Hogyan menekülhetünk meg az Isten rettenetes haragja elől, amelyet majd ki fog önteni erre a világra, ha eljön az utolsó nap? És Malakiás könyve olyan jó, hogy nem az ítélettel, hanem ezzel ér véget. Hogy arról kezd el beszélni az Isten az ő népéhez, hogy nem fog mindenki, nem fogja mindenkire kitölteni az ő haragját. Olyan szépek ezek a szavak, ízlelgessük együtt. De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és figyeljetek, sugarai gyógyulást hoznak. Olyan szép ez a szó, hogy az Isten meggyógyítja a mi beteg lelkünket. Hogy sokaknak majd, akik hűségesek voltak az Istenhez, és szerették őt, viszont szerették azt az Istent, aki őket szerette, azokat az Isten meggyógyítja. Vagy amikor azt mondja Isten, amikor ismét látni fogjátok, hogy van különbség az igaz és a bűnös között, az Istent tisztelők és az őt nem tisztelők között. Mert az Isten odafigyel azokra, akik őt félik. Számon tartja azokat, akik szeretik és félik őt. és megtartja azokat, akik félik őt, vajon te ott leszel-e a megtartottak között? Ott vagy-e a megtartottak között? Mert amikor az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára, összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felül, a kecskéket pedig bal keze felül állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felül állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai! Örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Akkor szól a bal keze felül állókhoz is. Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Hol fogsz majd állni? Isten bal keze felől vagy jobb keze felől? Azt hangzik el majd az életed felett, hogy gyertek atyám áldottai, és örököljétek a számotokra kezdettől fogva elkészített országot. És nagyon remélem, hogy majd amikor ott fogunk állni a sorban, ha ez így fog működni, és már látni fogjuk azt, hogy kik vagyunk valójában, és ott nem lesz egyetlen olyan ember se, aki ne fogja magát szégyelni. Én szerintem még Pál apostol is ott fog állni, pedig azt gondolom, hogy Pál egy kicsit komolyabb hívő ember volt, mint mondjuk én. És ott fog állni Pál is, meg ott fogok állni én is, meg ott fog állni Ábrahám, meg ott fogunk mindannyian állni, akik szerettük az Istent, és mindannyian szégyelni fogjuk azért magunkat, hogy nem voltunk jobb hívők, hogy nem szerettük jobban az Istent, hogy nem becsültük meg jobban mindazt, amit ő ajándékozott, és ott fogunk állni lehajtott fejjel. Biztos nem így lesz, de én azt gondolom, mindannyian nagyon szégyelni fogjuk magunkat. És akkor egyszer csak halljuk ezt a szeretetteljes szót, hogy gyertek, atyám áldottai, örököljétek a kezdettől fogva számotokra elkészített országot. És mindannyian Pál apostol, Ábrahám és Szabó Róbert érezni fogjuk, hogy nem vagyunk méltók. Nem vagyunk méltók erre. És akkor ott, abban a pillanatban igazán fogod érezni azt, hogy mit jelent az, hogy kegyelmes és szerető az Isten. Abban a pillanatban, amikor tudod, hogy és már nem akarsz magyarázkodni, és már nem akarod magyarázni a bizonyítványodat, és már nem akarod elmondani az életedről azt, hogy én ez, meg ez, meg ezt, meg ennyi jót csináltam, hanem tudod, hogy semmi olyan nincs, amit fel tudnék mutatni. Mert amit fel tudok mutatni, azt az Isten kegyelméből tudom felmutatni. Akkor egyszer csak megértem azt, hogy mit jelent az, hogy szeret az Isten. Malakiás könyve, mint az utolsó könyv az Ószövetségben, hogyan érhetne véget, vagy hogyan érhetne másként véget, mint ahogy véget ér. Én kicsit azt érzem, hogy olyan, mint amikor az Isten nagyon szélesre tárja az ajtót. És az a könyv így ér véget, hogy az Isten szélesre tárja az ajtót. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mikor eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Hogy ne azzal ér véget a föld, hogy Isten becsukja az ajtót, és azt mondja, szevasztok. Éltetek úgy, hogy nem akartatok tudomást venni rólam, és megvetettetek engem, és most becsukom az ajtót, és már innentől kezdve vége, kész. Hanem az Isten még szélesebbre tárja az ajtót, és azt mondja, hogy én nem akarom elpusztítani ezt a világot. Én nem akarlak téged elpusztítani. És ezek a versek egy olyan csodálatos ígéretről szólnak, amelyek, ugye beszéltem már az első estén arról, hogy 400 éven keresztül hallgat az Isten, és ezek az ígéretek elkezdenek beteljesedni egy Annának, meg egy Zakariásnak az életében, amikor Isten angyala meghirdeti nekik azt, hogy jön majd keresztelő János, aki el fogja készíteni az Úrnak az útját. És elvezetnek bennünket egészen a betlehemi Jászolig, ahol megszületik a világnak a megváltója, Jézus Krisztus. Kedves barátaim, mi már tudjuk és hirdetjük azt, amit az egész héten énekelt énekünk mond, hadd fejezzem be ezzel. Jézus szíve megbocsát, véret töröl, bűnt, hibát. Ha megvallod előtte, őszintén is, igazán, hiszen érted szenvedett, nagyon-nagyon szeretett, szánja kéri szegény bűnös életed. Jézus reád olyan régen vár, miért nem nyílik szíveden a zár? Mire vársz, hisz oly rövid földi életed? Mi lesz, ha a kegyelmet így elveszted? Amen. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, olyan nehéz megszólalni. Nehéz megszólalni, mert valóban így van, hogy ha belegondol az ember igazán és őszintén abba, aki, akkor nekünk semmi jogunk nincsen arra, hogy megszólítsunk téged. Semmi jogunk nincs arra, hogy beszéljünk hozzád. Hogy beszéljünk azokkal a szavakkal, amelyeket sokszor arra használunk fel, hogy egymást bántsuk. Hogy megszólaljunk és beszéljünk, amikor a beszédünket sokszor arra használjuk fel, hogy káromoljunk téged. Hogy nincsen bennünk semmi szerethető. És köszönjük, hogy amikor felragyog előttünk a te dicsőséged, és meglátjuk a mi nyomorult voltunkat, akkor te mégsem sújtasz le ránk, vagy mondasz nekünk nemet, vagy fordítasz nekünk úgy hátat, ahogyan sokszor mi hátat fordítunk neked, hanem boldog örömmel emelsz fel magadhoz, mert örülsz nekünk. Örülsz nekünk, hogy végre megláttunk téged annak, aki vagy. Hogy megláttuk önmagunkat annak, akik vagyunk. Amikor már nem akarunk magyarázkodni, amikor már nem akarjuk mesélni a mesénket, amit önmagunkról kitaláltunk, amikor már nem akarjuk elrejteni magunkat, mert megértjük, hogy semmi értelme nincsen. Örülsz nekünk, mert akkor kezdhetsz el velünk valami csodát írni a történelemben. És köszönjük, hogy erre soha nincsen késő, és most sincsen késő erre, hogy megragadjuk a te kegyelmedet és szeretetedet. Most szeretnénk egyen-egyenként előtted megállni, és kérni a te kegyelmedet. Köszönjük, hogy boldog örömmel fogadod mindazt, amit elmondunk neked. Ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Nagyon hálásak vagyunk az Úrnak, hogy elvállaltad a meghívást, eljöttél, és amit Istentől kaptál, azt elmondtad. Köszönjük szépen.
Köszönöm.
Az Úr Jézus áldjon meg. Szeretettel köszönjük a családodat, kedves feleségedet, aki szinte lelkipásztor, és két kislányodat is köszönjük, hogy eljöttetek, és itt voltatok a záróalkalmon. Amit hallottunk, a tényleg vigyük el a szívünkbe. Köszönjük szépen, valóban Úr Jézus áldjon meg. Köszönjük a litéri gyülekezetnek, hogy elengedett minden este, úgyhogy szeretettel köszöntjük a litéri testvéreket, a Nagy Károlyt.
Én is szeretném megköszönni azt, hogy mindenki eljött ezen az estén, és Isten áldja meg a gyülekezetet. És meghivatom magam 5 évvel későbbre. Ha majd 2023-ban újra itt jövök, akkor remélem, hogy újra találkozhatunk majd egymásra. Záró énekünket énekeljük, a 464. dicséretet. Jöjj Királyom Jézusom! Énekeljük ennek a dicséretnek az első 4 versét. 464. dicséretnek az első 4 versét énekeljük.
Királyom Jézusom. nyavajám. Ennyit szívem bánatám, hítség kont a gyötrem, biztos nátszál hitem. Rá tudom, ítéld édes Jézusom, itt remény és
fogadjuk Istennek áldását. Mindezek után Istennek kegyelme legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás békességet a viszontlátásra.